Fordítsátok rá a reteszt, mondta Csomai kapitány Lászlónak és Potyondinak az ajtó felé intve, mikor ledobták előtte a halomruhát, amelyet egyenként átkutattak. Később már késsel is hasogatták, de nem találtak benne semmit.
Jól eldugta, mondta László.
Vagy nem is ez volt. Csomai kapitány a föveget forgatta.
Ha csak ebben nincs.
De abban sem volt, pedig darabokra vágták, már csak a csizma volt vissza.
Ezt is megnézzük?
Kérdezte Potyondi, és felemelte a csizmákat, amelyeknek mindkét talpán tenyérnyi lyuk tátongott.
A talpában alig ha van, nevetett.
László kezébe fogta az egyik csizmát, az éles kés végig szántott a varráson, és lám, csak szétnyílt a szár, és zörögve húlt a földre egy összehajtott pergamen. A pecsétek porrá törve, de amúgy érintetlen. Csomai letette a levelet az asztalra.
Hányjátok egybe a ruhát, követ a közepébe kössétek össze, aztán a vízbe vele. Utána jöhet az íródeák.
László és Potyondi hamarosan hozták az íródeákot, Csomai kinyitotta a levelet, eléje tartotta.
Látod ezt a levelet, diák?
Látom, uram.
Olvasd el, aztán úgy elfeleded, mintha sose láttad volna. Érted, diák?
Értem, nemzetes uram.
No, csak azért mondom, hát olvasd!
A diák a világosság felé tartotta a levelet.
Ez levelet küldöm nagyságos Kales Rudolf uramnak, nékem jó barátomnak a bolondvári kastélyba. Köszöntésem küldöm néked, kapitány uram, és hírül adom a fonódiak viselt dolgait, kik fütyülnek az fölséges császár parancsára, és ugyancsak hányják a kopját a törökkel.
Csomai megköszörült a torkát.
Folytasd!
Kutyák ezek, uram, kapitányukkal egyetemben meg a ma babocsaival, ki a koppányjagát el is veszejtette, kincseit elragadta lányával együtt.
László piros lett, és összeszorult az akle.
Majd megmutatom, ki vagy, kutya. Olvasd, diák!
A lányt a sok aranyakkal együtt anyjánál rejti el, ami pedig a fölséges császár meglopása, mert az ilyen tusában nyert dolgok üfelségét illetik.
Illeti a fekete fene, toporzékot Potyondi, és a diák folytatta.
Jó lenne, uram, ha ezen dolgoknak utána néznél, és az aranyakat okkal, móddal kivágnák a bőrük alól is. A lány pedig igen szépséges lenne, és a házuk körül csak gyatra palánkok vannak.
László szinte nyögött. Olvasd, diák, olvasd a végét, hogy tudjam a nevét ennek az ebhitű koszos kutyának.
Magam mennék, vagy segítenék neked, uram, de a török itt leselkedik a réten, és mozdulni sem tudok miatta. Mindezekért csak arra kérlek, hogy szólnál egy jó szót, hogy elmehetnék innen, mert igen düledeznek a falak, és ha a török tüzet vet a palánkokra, megsülünk mindahányan. Köszönetem az ott való uraknak és vitézeknek. Kelt öreglakon, Anno Domini 1586 Joachim de Cassian.
A diák kezében megzörrent az írás, amint az asztalra tette. László pedig olyan féle mozdulatot tett, mintha valakinek a torka felé nyúlna.
Hát, te írtad, Cassian.
A diák még parancsot várt.
Elmehetsz, fiam,
mondta a kapitány, és összenéztek, mikor becsukódott mögötte az ajtó.
Jó szomszédság, mondta Csomai, és még szerencse, hogy elkaptuk ezt a levelet.
Majd ír másikat, vélte Potyondi.
Azt alig hinném, csikorgatta fogát László, mert levágom ezt a hazug kutyát, ezt a hitvány dögöt. És amíg te Cassian után jársz, ahova el sem engedlek, anyádat meg felperzselik a császár vitézei, mondta keserűen Csomai. Nem merek Bogicsnak a szemébe nézni. A magyar kapitányok kikopnak az öreglaki végházból, meg a bolondváriból is. Nem voltak megbízhatók. Ezek a megbízhatók, a Cassian meg a Kales. Úr Isten, hová leszünk? Fogyunk és koldus tarisznyát hordhatunk nem sokára ezek között, a latrok között. Saját országunkban.
László topogott, és nem találta a helyét.
Rossz volt az álma a kutyának, mert már keresteti a levelet. Aludni sem tudok, ha anyámékra gondolok. Ennek a jóskának meg adok egy tallért, kapitány uram. Fel kellene hivatni, hát ha hallott még valamit.
Jóska szítta a fogát, amikor hívatták. Fene ezt a pénzt gondolt a furfangosan szerzett tallérra.
Amikor belépett a szobába, László a vállára tette kezét.
Okosan viselkedtél, Jóska, itt van egy tallér, megszolgáltad.
Jóska aggódó egér szemei vidáman megvillantak. De most elöltesd meg az eszed, elmondtál-e mindent?
Jóska a földre nézett, és a ficekféle tallérra gondolt. Nem beszéltek-e ott a sötétben másról is? Nógatta László.
Csak amit már mondtam, vitéz uram. Csak a levélről beszéltek meg, hogy mink is szoktunk lovat kötni már, mint hogy a magyarok. Meg
ütött homlokára Jóska.
Eune, majd elfelejtettem valami kallós uramról, sutyorogtak, akinek ők vitték a második levelet, mert hogy az első elkallódott.
Jól van, fiam, elmehetsz,
mondta a kapitány, mert a másik kettő néma megdöbbenéssel nézett össze.
A veszedelem árnyéka nagyra nőtt Lászlóék háza felett. A levélpárja már Kales kezében van, aki ha aranyat szimatol valahol, tudták ezt a fonódiak, a tulajdon anyját is tűzre hányta volna. Azokból a hazátlan vallonokból való volt, akik Isten csapásként járták az országot, és lélektelenül gyilkolták a magyarságot. Ezek gyűlöltették meg a németséget, akik valójában éppenséggel nem voltak németek. Amerre jártak, gyász és gyötrelem virágzott a nyomukban. Könny, vér, láng és üszkös falak maradtak utánuk. És amikor hazafelé tartottak, egy-egy vallontiszt után 8-10 szekér hordta a rablott zsákmányt abból az országból, melyet a török ellen megvédeni kellett volna. Ezek az éhes vadállatok kergették a magyarságot a török karjaiba, mely sokkal emberségesebb volt, türelmesebb, sőt, akárhányat találunk köztük, akik nemesek voltak szívben, lélekben egyaránt. Ám bár az igazság kedvéért hozzá lehet még tenni azt is, hogy ezek az ország pusztító férgek is a felséges császár vitézei voltak. És ezek közt a dúvadak közt is kimagaslott Kales Rudolf kapitány, aki azzal alapította meg hírét, hogy az egyik jobbágyfalut, mely a koppányi töröknek adót mert fizetni, porig égette, és karóba húzatott mindenkit, aki idejében el nem menekülhetett. A bolond vár környéke így aztán lassan elnéptelenedett. A vérig kínzott jobbátság behúzódott a berkekbe, melyek végtelenül húzódtak a Balaton partján. És Kales, miután adót nem szedhetett, portyázásokkal tartotta fenn magát, nem törődve azzal, hogy török vagy magyar volt-e az áldozat. Csomai kapitány jól látta László megdöbbent tekintetét, és maga is azt gondolta, nincs veszteni való idő, ismerték Kalest. Az a pár jobbágyház, amely megbújva húzódott a bézsenyi berekszélen, Lászlóik háza mellett alig segíthetett. Ha valahol meglobbant a láng, és a süket éjcsendben durrant a mordály, az agyon kínzott nép eltűnt a lábban, melynek útvesztőit csak ő ismerte. – Hány ember kell? – kérdezte Csomai. – Bár ijedelemre nincs ok, az a bitang előbb szimatolni fog. Talán fürkészőt is küld, és ha megrohanná is a házat, legfeljebb 10-15 embert visz magával, akik nem beszélnek és osztoznak vele, az ő hűséges vallonjait.
10-et gondoltam, mondta László, és pár napig elmaradnék, kapitány uram. Összeszedem a berki népet, és megerősíteném az udvarházat. Az árkot is megásnánk, mert már át lehet lépni rajta, a palánkokat is kifoldoznánk. Aztán gondoltam még egy rejtett utat a berekbe. Volt ott apámnak egy kis nátháza. Ki tudja, mire lesz jó. Én nem ülhetek otthon, és az asszony nép, ha baj van, arra menekülhet.
Mikor indultok?
Már mennénk, topogott László. Nem vagyok nyugodt, amíg otthon nem leszek.
Hát akkor készüljetek Isten nevében. A lovászok közül vígy hatot, többit meg, akit akarsz.
Közben reggel lett. Bogicsa korláton támaszkodott, amikor László és Potyondi leértek. Karon fogták.
Gyere, Márkó, nagy dolgok történtek.
Ne siessetek,
morgott Bogics. Ha nagyot lépek, még lotyog valami a fejemben.
Másként kutyabajom, csodaszer a kapitány medicínája. Ám bátor, fertelmesen csíp. Na, beszéljetek!
Elmondtak mindent. Az indulatos horvát véresen rágta a szája szélét.
Hát ez az, nem mondtam! Megállj, kutya! És verte a mellét. Én is ott leszek, ha még nem tudod ki az a Bogics Márkó szigetből, és még engem szidott a kapitány.
Ki legyen a negyedik? Kérdezte László.
Ágai Pista, hiszen tudod, számadása van neki is ezekkel a dögvész hordókkal.
A nap akkor fordult delelőre, amikor kidobogtak a hídon. Kurta árnyék járt alattuk, és elnyelte őket nem sokára az izegő nádas. Az öreg ház most sűrűbben nevetett. János a félkarú udvaros is felvarta dormányára a hiányzó pityke gombokat, és a lótrágyát elhordta a kapu mellől.
Ne mondja a vendéglány, hogy ez akármilyen ház. Nem vendég, az János bácsi, nevetett Böske, a belső lány, mert hogy örökbe fogadta a nemzetes asszony.
Má meg sokat tudsz, te lány, dörmögött az öreg, de azért örült a hírnek.
Tudom, amit tudok,
fogta Böske csendesre a nyelvét. Hallottam, amikor meghozta László úr, aztán a nemzetes asszony nagyon kárpálta, hogy minek hozta ide annak a lányát, aki a nemzetes urat elemésztette, valami Oglu nevű, de most már szereti, ami nem is csoda, hiszen olyan szeretni való.
Az öreg udvaros meghökkent. Aztán nem félsz, Böske, hogy nyakon cserdítlek ennyi töménytelen hazugság után?
Sose halljak semmit, ha nem hallottam, erősködött a lány. Azt is mondta László úr, hogy ő meg levágta ezt az izét, a nehézség a nevit.
Oglut?
Az hát! Aztán a török halódásában ráhagyta a lányt, mert árva volt szegény, az anyja meg magyar.
János gondolkodóba esett. Olyan igaz formán beszélt a lány, meg aztán honnan tudná, ha nem hallotta volna.
Hát csak annyit mondok, Böske lányom, hogy ne avatkozz az urak dolgába, ne fülelődj,
mondta korholóan, ám bár igen megörült a hírnek, mert jó gazdája volt Babocsai uram, és annak idején sűrűn kívánt a fekete halált Oglunak.
Aztán meg, hogy itt maradt a kis török leányasszony, akitől mosolygósra váltak még a falak is.
Így van rendjén, dohogott, mikor egyedül maradt. Babocsai uramat levágta Oglu, Oglut meg lekaszálta László úr. Az adósság le van róva, a lány meg ráadás.
És megkente zsírral a kapuforgóit, meg igen csikorogtak hajnalban, amikor a jószágot kieresztették.
Ne neszezzen az a kapu, hadd álmodozzon még a kisasszony.
A kis török leány szemein felszáradtak már a könnyek. Idegen világba csöppent, s ez a világ meleg volt és napsugaras. Babocsainé megmutogatta a házatáját.
Ez itt a kertünk, kislányom. Ha nem sok a víz, tavaszon szépen terem. Bár lusták ezek a lányok, magam meg nem igen hajladozom már.
Majd én csinálom, asszony néném. Koppányban is volt kertem.
Itt egy kis csend ereszkedett közéjük. Koppány. Elmúlt.
Hát ez jobb föld, az bizonyos, ha szereted a kertet, örömöd lesz benne, Dus. Mindig elfelejtem a neved.
Dusmáta, mosolygott a lány, de Zsuzsának is hívtak.
Persze, hogy Zsuzsa, a fene se tartja észben ezeket a pogány neveket.
És mentek tovább.
Ez itt a régi gát, amikor még vizet eresztettek a ház köré. De most három végház is őriz bennünket. Öreglak, Fonód, Bolondvár. Bár a jó Isten tudja, a lator az csak lator marad, akárki volt az anyja.
Aztán a konyhába mentek, ahol Böske anyja az öreg Őrzse tartotta a kormányt, mégpedig erős kézzel.
Őrzse, nézzétek meg a lányomat, a gólya hozta.
Őrzse nevetett.
Már csak akárki hozta, de jól megválasztotta. Ne présd, mitáj, Őrzse, csak azt vegyétek a fejetekbe, hogy mától kezdve az ő szájával is én beszélek.
Ekkor perdült be Böske, és kezet csókolt a nemzetes asszonynak. Aztán mosolyogva nézte Zsuskát, mint ahogy a virág is csak mosolyogni tud. Virág, virág.
Ez itt meg Böske. Kislányom, vigyázz a szájára, mert lyukat beszél az oldaladba.
Az udvaron János söpörgetett.
No, vénlator, de ki van fagyúzva az a bajusz? Itt van a lányunk, nem vagyunk már egyedül.
János illendően megbillentette a süvegét.
Isten éltesse!
Aztán újra bementek a házba. Zsuzsa lassan magára talált. Tetvett Babocsainé szobájában, és észre sem vették, már hosszú árnyékot vetett a nád. Aztán halódó lánggal hult alá a nap a láb mérhetetlen világába. Még egyet lobbant, és hűvös szárnyaival átlengett a vizeken, az est. És Zsuzsa ezen az estén már békésebben siratta apját. Úgy érezte, mintha ő mindig itt lett volna itthon, és apja ment volna el tőle messze. Elérhetetlenül messze. Aztán elaludt. Álmában már nyílott a sok virág a kertben, melyet délelőtt néztek, és a kert vége lenyúlt a lábba, ahol feketén kavargott a láb hínáros vize. Újra elmúlt egy nap. János bezárta a nagykaput, mert már erősen sötétedett, aztán elballagott az ólak felé, hogy minden rendben van-e. Békés nagy csendesség hullámzott a berek felett, és a csillagok melegen ragyogtak mélységes magasságokban. János nézte a csillagokat az öregember tűnődésével. Sóhajtott, de aztán elfordította a fejét, és azt mondta.
Ejnye!
És lehasolt a földre, fülét odaszorítva.
Nem, nem csalódott. Kint az úton lovak dobogtak. A lovasok útja a ház mellett jó 500 lépésre vitt el, és abból kanyarodott le a gyepes út az öreg udvarházhoz. Ez az út már nappal is alig látszott, kevesen jártak rajta. Az öreg csak hasalt. Még nem értek el az elágazáshoz. Keményen döngött a föld. Talán öreg lakba mennek, némely lovasok gondolta, de egyszer csak csend lett, és a dobogás a beágazás táján veszett el. Ide jönnek, puhára értek, és elnyelte dobbanásukat a fű.
János felugrott, és az ólakhoz osont. Bence, rázd fel a többieket, némely lovasok mindjárt itt lesznek a kapu előtt.
Nem tudni, mi áradban vannak. A lányoknak meg szólj be, hogy zárkozzanak.
Az udvarház férfi cselédjei, 6 ember köztük 2 legényke, kivillával, kifokossal, csendben elálltak a palánk mellett. A konyhában kialudt a láng, és semmi zaj, csak a sötétség suhogott a levegőben. A lovak mély dobbanása most már tisztán hallatszott. János fent állt a palánkon, hozzásimulva a kapudúchoz. A lovakon zörrent néha a szerszám, és halk szavak is hallatszottak már. Magyarul beszélnek, gondolta János, ám bár mi áradban lennének ennyien. A beszédet most már ki lehetett venni. 2 lovas imbolygása is derengett.
Úristen, micsoda csend, sehol világosság! Csak nem késtünk el!
De ekkor már a kapu előtt álltak.
János elmosolyodott, mert megismerte László hangját.
A vacsoráról bizony elkéstetek, fiatal uram, de talán akad még valami a kamrában. Nyisd ki, Bence fiam, a kaput! Ám bár ugyancsak megneszeltünk, uram, mert hogy fölös számú lovak dobogását hallottuk.
László nyugodt, nagyot sóhajtott.
Hála Isten, most már nem lesz baj.
A konyhában újra felpillant a mécs lángja. A lovászok ellobogtak az ólak felé, aztán zörögtek a házajtaján a keresztvasak, és egy gyertyalángja lódult meg a nyílásban. Böske magasra tartotta a világosságot.
A nemzetes asszony mindjárt jön, már lefeküdtek.
Jól van, Böske, lássátok el a legényeket, és nekünk is valami ennivalót, mert ugyancsak megéheztünk. És megszomjaztunk, tette hozzá Potyondi, ki az ivásról nem szokott megfeledkezni.
A többiek nevettek. Potyondi elrestelte magát.
Igen, rossz a víz erre felé, mentegetőzött. Hideg lelést kap tőle az ember.
László elébe ment anyjának. Átölelték egymást, aztán László bemutatta a vitézeket. A nagyasszony leült, és aggódva nézett Lászlóra.
Mi áradban vagytok, fiam?
Mert érzem, nem nekem szól a látogatás.
László megköszörülte a torkát, a vitézek pedig összenéztek.
Ne takargassatok semmit, vitéz uraim, és ne nehezteljetek, hogy így nektek szegezem a kérdést. Úgy nézek rátok, mint a fiaimra, akik hazajöttek, csak beszéljetek. Ha tudom, hol a baj, nyugodtabb vagyok.
László erre tövéről hegyére elmondta a történteket.
Néha Bogics vette át a szót, és ilyenkor úgy elvörösödött a méregtől, hogy gutaütéstől féltették.
Ne félj, asszonyom,
fejezte be végül a mérges horvát.
Az a véres barom ebbe beletöri a fogát, mint ahogy Bogics Márko a nevem.
Babocsainé ijedelme lassan elmúlt. A szobát betöltötte az erő és a fiatalság, és még az éjjel Jánossal üzenetet küldött a nádbarogyott kunyhók jobbágy népének, hogy hajnal tájon az udvarháznál legyenek. Akinek valamiféle szerszámja vagyon, az hozza magával, mivel hogy az udvarház táját meg kell erősíteni némely csavargók ellen.
De erről néma legyen kiki, mint a csuka, mert tudod dolog, palánkot húzni, sáncot ásni nagyon tilalmazza mind a török, mind a német, akik akkor ugyancsak országoltak a magyarok szomorú országában.
Másnap hajnalban összeült a 4 vitéz. Bogics vitte a szót, mint aki megjárt már Ungot, Berket. Ott volt Szigetvárában is, amikor a falat erősítették.
Nagy erő nem volt, de azért 30 ember csak összejött reggelre, és az öreg ház körül megmozdult a föld, mélyült az árok, nyüzsgött az ember, mint a hangya. A régi karók helyett újakat vertek, és egy szekér hordta a fonásnak való rőzsét. Legfontosabb volt azonban Bogics terve. Kiásni a falak alját, feltölteni a régi gátat, és a palánk körül elönteni a mélyárkokat vízzel úgy, amint az régen volt. Tetszett a gondolat mindenkinek, csak ne lenne olyan nagy munka. Hát, ha félbe marad, Bogics azonban nem tágított, izzadt és verejtékezett egész nap, ha kellett, ásózott, ha kellett, oszlopot vert. A gát hamarosan el is készült.
Mögötte torlódott a lápvize. Ha a gátat kinyitják, egyszerre megtelnek az árkok, és akkor ember legyen, aki megúszza ezt a fekete posványt, mely patkó alakban folyná körül az udvarházat. Hátul úgy sem lehet megközelíteni, mert ott majd az ablak alá nyúlt a feneketlen hínáros iszap. László pedig becsónakázott a lábba, hogy megvan-e még a régi nátház. Máté az öreg halásztól taladikot.
Megvan, uram, hogy ne lenne? Egy kis igyekezettel szép is lenne, jó is lenne. Ha meg baj van, az asszonyféle elhúzódhatna benne.
Ha csak nem repülnének, mondta László, mert Kent nem strázsálhat itt éjjel-nappal a ladikkal, meg aztán mi is combig jártuk a sarat, míg olyan vizet találtunk, hol eljár a csónak.
Máté csak tolta a csónakot és hallgatott, László pedig tudta, hogy a furfangos öreg töri a fejét. Megnézték a házat, amely a láp egy kis dombján épült, és gerendái még épek voltak. Körülötte a mérhetetlen nádas, melyből itt-ott ősi tölgyek és bozontos füzek emelték fel a fejüket, mint sokkarú óriások a nád zizegő országában. Itt bizony biztonságban lennének az asszonyok minden némű jószágukkal egyetemben. Ez más ország volt, mint túl a parton. Itt nem parancsolt sem a szultán, sem a császár, itt az örök természet parancsolt, ítélt, büntetett, ahogy azt saját ősi törvényei előírták. Nincs az a magas sziklavár, hol ilyen biztonságban lehettek volna. Még télen is megközelíthetetlen volt, mert hol itt, hol ott meleg források budjantak fel, melyek fölött sose lett úra jég. László leheveredett a zsendülő fűre, és süttette magát a nappal, melynek áldott melege körülfolyt mindent, és életté tette az életet. Csak hát a falakat döngölni kellene a nád helyett, mondta László, és a szobáknak mennyezetet csinálni, ha anyám asszonyék jönnének ide.
Nem nagy sor az úrfi, mondta Máté. Most még csak alig nyílt a tavasz, mire a Szent Iványi alma megérik, meg lehetünk vele. A sokféle nádi ember érti az ilyest, csak nehéz összeterelni őkkel méket, mert ki erre, ki arra. Aztán a madár is nehezen ér végére a nádnak, akkora.
Ezt rád bíznám, Máté bátya. Így maradna, amint van, csak a falak döngölve lennének, és még két szobát ragasztanánk hozzá. Máté pislogott.
Igazad van, uram. Gondolom, idehoznád az új asszonyt, mondják, karddal szerezted.
László elpirult.
Bolondságokat beszélsz, Máté. Nem gondolok én lakodalomra, és a lányt testvéremnek hoztam, nem asszonynak.
Pedig hát benne vagy, uram, az üdőben.
László hallgatott, igaza volt Máténak, de ő nem nézte eddig az asszony népet. A végvár zajában nem ébredt fel a szíve. Eddig oglura készült, és most, hogy megvolt a nagy leszámolás, szinte egyedül maradt. Bizony jó lenne szeretni valakit.
Úrapád, ilyenkor már meghozta anyádat, akkor vertük ennek a háznak a karóit, mert akkor is csatangolt erre mindenféle nép, és asszonyanyád itt jó helyen volt, meg amikor úrapád hadban járt.
Jó hely ez, Máté, ha jól megcsináljátok, csak a bejárást a háztól kellene kifundálni. Valami töltés kellene, amin be lehetne járni.
Isten mentsen!
Tiltakozott az öreg.
Inkább árok kellene az első sík vízig, amiben megy a ladik. Abban nem jön utánunk senki, de a töltést más is megtalálná.
Igazad van, tűnődött László. Valami furfangos árok, amely össze-vissza kanyarog a posványban, csak az a baj, hogy ehhez is ember kellene.
Nem lenne hosszú az egész, úrfi, és a nádi emberek értik az ilyesmit. Szívesen tennék, ám bátor, nem a te jobbágyaid. Asszonyanyád jó hozzájuk, és jóféle medicínákat ad nekik, ha rontás van rajtuk, ám ha rám bíznád, uram, nem válna károdra. Most lenne pedig az ideje, mert a ma horvát vitéz ugyancsak megfogta a vizet, és megapadtak a tocsogók. Ha kinyitja a gátot, combig ér újra a sáros maszat, de akkor már készen lenne a csónakjáró árok, melyet csak az ismerne, akinek dukál.
Arany a szavad, Máté. És én nem feledem el igyekezeted. Csak a ma nádi emberek segítsenek.
Segítenek, uram. Mondám, hogy a nagyasszony is segíti őket.
Még egyszer körüljárták a házat, aztán beültek a vágy csónakba. A csónak sebesen kúszott kifelé, és a nád suhogva zárult össze mögötte. Jó fél óra útjuk volt a partig, és László egészen elszédült a nád tekervényes útjain. Sose találnék ki, mondta.
Pedig országúton megyünk, uram, de ezt csak a nádi ember látja. Ezen kívül vannak még töménytelen ösvények és csapások, de azokon még nekünk is vigyáznunk kell, mert hamarosan berántják az embert a ma vízilányok.
Zsuzsa csodálkozva nézte, hogy nőnek a falak, és elpirult, ha a pallérkodó vitézek szóltak hozzá. A koppányi várban a török vitézek nemigen szólongathatták az aga leányát. Igaz, nem is találkoztak, mert ott Mohamed törvényei más utakat szabnak az asszony népnek. Érezte Zsuzsa a vitézek hangjában a tiszteletet, mégis furcsa volt. Különösen Potyondinak csillantak fel a szemei, ha Zsuzsát meglátta. Mondta is Bogicsnak.
Te, Márkó, nem adnám 10 kupa borért, ha ezt a Zsuzsát egyfolytában egy óráig nézhetném.
Ez pedig Potyondi Miklóstól nagy szó volt. Bogics azonban éppen rossz hangulatban volt.
A lány helyett a falat nézd, ami a te oldaladon sehogy sem nő. A bor helyett meg a vízre gondolja, ami befolyik ezen a koszos falon, ha nem iparkodsz vele.
És ott hagyta az ámuló Potyondit.
A fene a dühös horvátját mérgelődött. Ám bátor, lehet, hogy igaza van.
Zsuzsa ekkor már a kapu felé járt, melyen túl a falárnyékában dobogott a föld, mert éppen cölöpöt vertek. Itt János volt a pallér, mert a kapu környéke ő rá tartozott. Az udvaron csak Zsuzsa volt, és egy pár tyúkka pirgált a napsütésben. Túl a falon megszólalt az egyik ember.
Így kell azt! Így volt azelőtt is! Magos part és vizes árok! Ha jött a baj, csak meghúzódott a szegény nép mögötte. Áldja meg az Isten halóporában a nemzetes urat! És csapja meg a villám azt a törököt, mondta egy másik.
Zsuzsa megállt.
Kicsit rosszul esett neki, ha a törököt szitták. Ő onnét jött. Ott is jók voltak, itt is jók. Miért bántják ezek egymást?
Most megszólalt János.
Ne szidja Kend azt a törököt. Leródta már az adósságát. Vagy Kend még nem tudja?
Rebesgetik, mondta a másik.
Hát igaz? Igaz. A fiatal urunk tusára hívta az apjáért. Megvittak, és László úr maradt fölül. Becsületes tusa volt. A török azután valami Oglu nevezetű fiatal gazdánkra hagyta harci szerszámjait és kis árváját, mivel hogy napja hamar elfogyott, és tudta, hogy László uramnak anyja vagyon, ami áldott nagyasszonyunk, kinek szoknyája mellett nem tévejedik el a gyöngyöm.
Zsuzsa csak állt. A napsütés aranyán, mintha hűvös árnyak lovagoltak volna, és az öreg ház mély ablakszemei szomorúan néztek láthatatlan bárányfelhőket. A tyúk kapirgált csak az udvaron. Zsuzsa karjai tehetetlenül lógtak, pedig könnyes szemét meg kellett volna törölnie. Gondolatai kuszán kerengtek. És itt mégis befogadtak, és nem mondták meg. Fölcsillant apja meleg szeme, de mintha távolodott volna. Ő is oka. Aztán újra közeledtek, de most, mintha László nézne rá ilyetten, bocsánat kérően. Még mindig, és szelíden megfogta kezét. Ha tudtam volna, talán másként történik. És Zsuzska engedte magát vezetni László által, ki most jött a lábból, és megdöbbent a kis török lány megroskadt Tétova alakjától. János ekkor kapaszkodott föl a földhányásra, és le is csusszant azonnal, mert fiatal gazdája ennye éppen megfogta Zsuzsa kezét, ami János szerint nagyon helyén való dolog volt, de sose lehessen tudni, ilyenkor mi következik, ami viszont kizárólag László úrra és Zsuzsa kisasszonyra tartozik. János megértő ember volt világ életében. Bent a homályos szobában László azt mondta. Beküldöm, asszonyanyám, mert jobb, ha nem látsz engem. Tudom. Zsuzska felemelte a fejét. Ne menj el, kérlek, ne menj el. László egészen megzavarodott. Valami ismeretlen kérdés vajúdott a csendben. Néha megdobbant valami a padláson, és ült a két fiatal, mintha az időosonását hallgatták volna. Ekkor nyitott be a szobába Babocsaini. Hát ti? Zsuzsa felállt, kezét szinte védően emelte László elé, és az asszony tanácstalanul nézett rá. Asszony néném, lépett egyet Zsuzsa, kérdezni szeretnék. Babocsainé látta Zsuzsán, hogy a sírás már a szája szélén van, magához vonta. Beszélj, kislányom, és keményen nézett a fiára. Zsuzsa remegve bújt az asszonyhoz. Asszony néném, mi volt a neve annak a töröknek? Annak, aki néném urát levágta. László elhűlve nézett anyjára, kinek szemei mélyek lettek a haragtól, aztán az ajtóra mutatott. Takarodj!
Nem, nem, László, ne küldj el! Az udvaron mondták. Hát igaz, igaz, Istenem!
És könnyei az asszony kezére folytak, aki maga is küzdött a sírással. De aztán megkeményítette magát. Ülj le, bogaram! Maga is mellé ült és átkarolta a nyakát Zsuzsának. Az úgy volt, kislányom, és elakadt.
Én elmegyek, sírta Zsuzska. Nem kívánhatom, minden csupa szomorúság körülöttem.
Babocsainé felfortyant. Mégy ám a csodába! Mit vatadsz ilyen régi dolgokban? Ez a férfiak dolga. Elég ostobaság, de mit tehetünk róla? Szegény uram is, Isten nyugtassa, inkább itthon maradhatott volna. Ő is hibás volt.
Hibás.
Elhalkult a hangja, akadozott, kongó lett, mintha szavai szívébe hultak volna, melyet üresen hagyott valaki, és most visszhangoznak riadt üregében keserű szólások. Csak nekidült a sápadt kislánynak, és összefonódtak a sírásban, és kint az ablak előtt, mintha dobogva léptettek volna emléklovasok. Túl rajtuk zengett a nádas a tavaszi fényben, és ettől kezdve Zsuzsa úgy szólította Babocsainét, hogy asszonyanyám.